Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük 89. Zsoltárunk első versét. A 89. számú Zsoltár első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Foglaljunk helyet, és az áldásig maradjunk is ülve, így hallgassuk meg a hirdetéseket. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Péterfi György, nagy tiszteletű urat, a Soroksárújtelepi gyülekezet lelkipásztorát, mai igehirdetőnket. Köszönjük nagy tiszteletű úr, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kívánjuk az életedre, a családodra és minden szolgálatodra szerető, gondviselő jó atyánk áldását. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő héten vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet tartunk, és kisgyermek megőrzést is vállalunk. Hirdetem a testvéreknek, hogy a szeptemberi női csendes hétvégére való jelentkezés határideje augusztus 18-a. Aki esetleg jönne a nőtestvérek közül erre a hétvégénkre, kérem, hogy Korint keressék meg, és a hétvégével kapcsolatos egyéb tudnivalókat is őtőle fogjuk tudni megérdeklődni. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap kezdődik Agnus Ifink tábora, ők a gimnazista korosztályú ifjúsági csapatunk. Kérjük a testvéreket, hogy gondoljanak rájuk és a vezetőikre szerető és imádságos szívvel. És hirdetem végül, hogy tegnap volt Gyenes Zoltán és Jákob Zsuzsanna esküvője a templomunkban. Az állófogadásról megmaradt süteményeket kitettük asztalokra a gépkocsi beálló parkolójába, és vizeket is hozzá. Kérjük a testvéreket, hogy az Isten tisztelet után, aki nem siet, maradjon, fogyasszuk el a sós és édes süteményeket, és frissüljünk föl egy kis vízzel. Derekas énekünk a 722. számú dicséret, ezt énekeljük végig mind a három versével. A 722. számú énekünk első verse így kezdődik: Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz.
Szeretett testvéreim, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, a Jézus Krisztus által dicsőítünk és magasztalunk téged ezen a szép nyári vasárnap délelőttön. Magasztaljuk a te háromszor szent nevedet, dicsőítünk téged a te kegyelmedért, igazságodért, és magasztaljuk a te szent nevedet egyszülött fiadért, ami megváltónkért, a Jézus Krisztusért. Köszönjük neked, Urunk, hogy erre a mai vasárnapra is van igéd ami számunkra, és bár tudjuk, hogy amelyek régen megirattak a szentíratokban, a szentírásban, a mi tanulságunkra irattak meg, mégis, hogyha csak úgy olvassuk ezeket az írásokat, és nem adod, nem párosítod az olvasottakhoz, a hallottakhoz a te szent lelkedet, akkor sokat nem értünk belőle. Kérünk, Urunk, hogy add a te lelkedet, hogy tudjunk figyelni a te szavadra, hogy megragadjon az bennünket, hogy felemeljen, hogy megelevenítse a benned való reménységünket és hitünket. Kérjük tőled, Urunk, gyarló emberek, gyarló emberekből álló gyülekezeted népe, könyörülj meg rajtunk a Jézusért, és ajándékozz meg bennünket a te szavaddal, tanításoddal. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom a Lukács evangélium a 8. részéből, a 41. verstől a 42. versig, valamint a 49. verstől az 56. versig. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá Jézushoz, aki a zsinagóga elöljárója volt. Jézus lába elé borult, és arra kérte, hogy jöjjön el a házához, mivel egyetlen lánya, aki mintegy 12 éves, halálán van. Odament pedig a sokaság szorongattatása közepette. Még beszélt, amikor jött egy ember a zsinagóga előjárójának házából, és azt mondta neki, meghalt a leányod, ne fárazd a mestert. Jézus pedig, amikor ezt hallotta, így szólt, ne félj, csak higgy, és meggyógyul. Bement azért a házba, és senkit sem engedett be, csak Pétert, Jakabot, Jánost, és a leány apját és anyját. Mindnyájan sírtak és gyászolták a leányt, ő pedig azt mondta, ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. De kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Jézus pedig mindenkit kiküldött, megfogta a leány kezét, majd hangosan rászólt. Kislányom, ébredj fel! És visszatért annak lelke, és azonnal fölkelt. Ő pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni. És elálmélkodtak a leány szülei, ő pedig megparancsolta, hogy senkinek se mondják el, ami történt. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, egy drámai eseményről számol be a felolvasott ige szakasz. Egy család egyetlen leány gyermeke megbetegszik. A 12 éves lányka már halálán van, eszméletlenül fekszik otthon az ágyában. Nincs az a gyógyszer, nincs az az orvos, aki kikelthetné őt halálos ágyából. Talán néhány órája vagy néhány perce van még hátra ebből a földi életből. A haldokló kislány édesapja Jairus. A neve azt jelenti Jahve, aki megvilágosít. Tehát egy kicsit úgy is mondhatnánk, hogy Isten az én világosságom. Ezt jelenti Jairus neve. Ő a helyi imaház zsinagóga előjárója. Az a feladat, hogy a zsinagógában zajló Isten tiszteletnek a végbe menetelét felügyelje. Jairus egy jómódú köztiszteletben álló ember. A zsinagógát mégse bízhatták akárkire. Prédikált is, tanított is a zsinagóga mellett található iskolában. A legfontosabb azonban az, hogy ez a Jairus már a kislánya betegsége előtt ismerte Jézust. Sőt, nem csak ismerte Jézust, hanem meg is becsülte Jézust. Azon kevés farizeusok közé tartozott, aki felismerte és meglátta a názáreti Jézusban, hogy bizony ő az Ószövetség lapjain megígért messiás. Úgy mondanánk ma, hogy Jairus egy messiás hívő zsidó volt. Ma is vannak ilyenek, akik zsidó származású emberek, de felismerték, hogy az Új Szövetség Krisztusa ugyanaz, akiről az ószövetségi proféták jövendőltek. Ő az, akit az Isten megígért még az Édenkertbe Ádámnak, Évának, és akit megígért évszázadokon keresztül, a profétákon keresztül. Ő az, akit várt a mi népünk, megtaláltuk. Bizonyára Jairus sokszor hallotta az ő farizeus társai gúnyolódását Jézus fölött. Micsoda népbolondító ez! Milyen szélhámos, mekkora csaló, a törvény megszegője, még a szombatot sem tartja meg. Kuruzsló, tévtanító, eretnek. Jairus azonban mégis tisztelettel tekintett magában Jézusra. Ezt a Jézus iránti hitét, szeretetét Jairusnak jó darabig magában kellett tartania. De most, hogy az ő egyetlen gyermeke, az ő szemefénye, 12 éves kislánya halálos beteg lett, most ez már nem maradhatott titokban. Ott a nyílt utcán a nagy tömeg szeme láttára odaborult Jézus lábai elé. És testvérek, nem törődött azzal, hogy mit fognak mondani Izrael vallási életének a képviselői, a vezetői, az én farizeus társaim. Segítséget kért Jézustól. Leborult Jézus elé, a lábaihoz, így írja az ige, és segítséget kért tőle. Kedves testvéreim, hadd mondjam el, hogy aki igazán hisz ma Jézusban, az ma is leborul Jézus előtt, amikor az Úr szól hozzá az ő igéjén keresztül, vagy amikor ő szólítja meg az Urat, leborul Jézus elé. Aki igazán hisz Jézusban, az nem csinál titkot abból, amiben nem lehet titkot csinálni, én a Jézusé vagyok. Megvallja az ő nevét, bizonyságot tesz arról, amit megértett az igéből a saját életére nézve, elmondja a külvilágnak, hogy igen, elveszett voltam a bűneimben, Isten haragja nehezedett rám hitetlenségem miatt, de a Krisztus megkeresett engem, megtalált engem, és most a kezében hordozza az életemet. Az Úr gyógyított meg, az Úr erősített meg, az ő kegyelme őrzött és őriz ma is engem. Testvérem, el tudod-e te ezt mondani? De csak akkor, ha ez van a szívedben. Ha ott van a szívedben ez a bizonyosság, elmondod-e a körülötted élőknek, akár a családtagjaidnak, a gyerekednek, a házastársadnak, a munkatársadnak? Jairus odaborult a sokaság szeme láttára Jézus elé, kérve az ő segítségét. Testvérek, úgy elgondoltam, bele helyeztem magam egy kicsit ennek az édesapának a helyébe, akinek egy gyermeke van, és az az egy kislány beteg, halálos beteg. Mit csinál Jairus? Ott hagyja ezt a halálos beteg gyermekét, és elmegy Jézus után. Jairus hitt Jézusban. Jairus fölismerte, hogy ő a Krisztus. Ő az, aki tud rajtunk, a kislányomon segíteni. Ott hagyja a kislányát. Talán mondták is Jairusnak, hogy bolond vagy te. A lányod szíve az utolsókat veri. Hát legyél vele! Amíg még lehet, fogd a kezét, beszélgess vele, ott hagyod őt, és elmész azután az eretnek után, a kuruzsló után, a názáreti proféta után. És Jairus elment, mert reménykedett az Úr Jézusban, mert szerette Jézust, mert ilyen a hívő ember, testvérek. Jézusra néz. Nagyon sok embert, nem mindenkit, de nagyon sok embert éppen a baj és a nyomorúság hajt oda Krisztushoz. Amíg életünkben jól mennek a dolgok, egészségesek vagyunk, van munkánk, van valamennyi pénzünk, tele van a hűtőszekrény, a ruhásszekrény, ott áll az autó a házunk előtt, amíg elmegyünk nyaralni külföldre, akár többször is egy évben, addig úgy gondoljuk, hogy nem élet szükséglet számunkra Jézus közelsége. Igazán nincs szükségünk Jézusra, az igére, hallgatni, olvasni az ő szavát. Nincs szükségünk az imádságra, minden jó. Nincs szükségünk gyülekezetbe jönni. De amikor beüt a baj, mint Jairus életébe, akkor testvérek, megtapasztaljuk, hogy milyen törékeny a mi életünk. Egy hajszálon függ, és a hajszálat Isten tartja. Sokan vannak ilyenkor, nem mondom, hogy mindenki, mert van, aki ilyenkor a baj esetén megkeményedik, és még dacosabb, ellenállóbb lesz Istennel szemben, de nagyon sokan oda borulnak az Úr lábaihoz segítségért. Szeretném idézni Jó Sándort, a nagy magyar igehirdetőt, aki, amikor ezt a történetet magyarázta, következőket írta ezzel kapcsolatban. Sokan vannak a mennyben olyanok, akik sohasem kerültek volna oda, ha Isten nem bocsátott volna rájuk viharokat. Nem tesz-e jót Isten valakivel, amikor megtöri a büszkeségét, az ellenállását? Amikor térdre kényszerít egy embert, egy egyházat Jézus Krisztus előtt? Sokszor tapasztaltam már, hogy Isten képes mindent megtenni az ő végtelen szeretetéből kifolyólag azért, hogy csak el ne vesszenek azok, akikért Jézust halálra adta. Idézet vége. Testvéreim, Jézus, illetve Jairus történetének nagy vigasztalása számunkra az, hogy bár nagy nyomorúsága az embernek, hogy általában akkor fordul Istenhez, amikor baj van, akkor kéri a segítséget Istentől, amikor beüt a baj, de a nagy vigasztalás az, hogy Isten ilyenkor se fordít hátat nekünk, és nem lök el magától. Jézus nem mondta Jairusnak egy szóval sem: na mi van most, kellek? Hogy beteg a kislányod? Idáig nem kellettem? Most nyilvánosan felvállalod a hitedet farizeus társaid előtt? Idáig magadban tartottad azt? Testvérek, Jézus nagy szeretettel fordul ma is, most is a segítségkérőhöz, és szó nélkül segítségünkre siet, ahogy elindult Jairus háza felé is. De jó tudni, hogy ilyen a mi Urunk, hogy lehet rá számítani. Csak ugyan igaz az, amit Jézus mondott: aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem azt. Testvérek, tovább megyek, ne szégyeljük, hogyha a baj hajt oda bennünket Jézushoz. Ne érezzük úgy, hogy ez ciki, ez olyan kellemetlen, én is szégyellem. Segítségre van szükségem, hát idáig sose kértem, most nagyon kellene, oda megyek Jézushoz, de hát olyan kellemetlen, ne legyen kellemetlen. Ne szégyeljük, ha a baj hajt oda minket Jézushoz. Sőt, Urunk terelő szeretetét lássuk meg ebben. Csak menjünk hozzá, csak boruljunk le előtte, csak valljuk meg neki mindazt, ami a lelki ismeretünket nyomja, terheli. hiszen egyedül ő adhat feloldozást a mi bűneink alól. Csak ő adhat békességet nekünk. Csak ő adhat megújulást nekünk. Ne szégyeljünk odaállni Jézus elé, akármilyen nagy a baj, akármilyen nagy a bűn az életünkben. Azt szégyeljük, testvérek, ha csak addig maradunk Jézusnál, amíg megoldódik a bajunk. Aztán elmegyünk, ott hagyjuk őt. Na ezt szégyeljük, de azt ne, hogy minket a nyomorúság visz oda Jézushoz. Ahogy Jézus Jairussal megy a ház felé, a többi farizeustól jön az üzenet. Meghalt a lányod, ne fárazd a mestert. Testvérek, ha ezt is úgy kicsit úgy belegondolunk, micsoda érzéketlenség ez, nem? Micsoda durvaság, hogy oda vetni neki, ennek a szegény apának. Meghalt a lányod. Ne fárazd a mestert, itt már ő se tud semmit tenni. Ebben az üzenetben, mintha az is benne lenne, hogy látod, Jairus, mi megmondtuk neked, hiába szaladgálsz te itt a názáreti proféta után, jobban tetted volna, ha mi ránk hallgatsz. Ha ott maradsz a lányoddal az élete utolsó perceiben, fogod a kezét, és biztatod szereted őt. Mi megmondtuk neked. Az egyik Biblia magyarázó azt mondja, nem lehetetlen, hogy Jairus társai Isten átkának tekintették a kislány halálát, amiért Jairus Krisztustól mert segítséget kérni. Érdekes gondolat. De egész közel állhat a valósághoz. Lehet, hogy így volt. Jairus farizeus társai azt mondták, hogy megátkozott téged az Isten, megbüntetett az Isten, hogy elvette a lányodat. Mert nem az atyák Istenét követted, hanem ezt a názáreti tanítót. Kedves testvérek, amikor a lány haláláról megérkezik a hír, Jézus azonnal odafordul Jairushoz, és lelki első segélyben részesíti őt, azt mondja, ne félj, csak higgy. Milyen jól ismerjük ezt az igét, nem? Igés táblákon olvassuk, templomok falán, igés lapokon áll előttünk, kis idézetek, ne félj, csak higgy. Ebből a történetből való. Jézus mondja, máshol is mondja ezt Jézus, persze, az egész Biblián keresztül mondja, az Ószövetségen keresztül, Új Szövetségen keresztül, de így ebben a formában itt mondja Jézus ennek az apának. Kitartás, Jairus, csak Istenre figyelj, most ne a halálra gondolj, hanem arra, hogy él az Isten és szeret téged, ne félj, csak higgy. Jézus szembeállítja ebbe a kijelentésbe a hitet, a keresztény hitet, a Krisztusba vetett hitet és a félelmet. A félelem akkor következik be az ember életébe, amikor már nem tud tovább fölfele nézni, Jézusra nézni, hanem amikor a szíve összeszorul és azt hiszi, hogy mindenestől ki van szolgáltatva a sötétség erőinek. Akkor félünk, amikor már nem tudjuk, hogy az Isten szeret bennünket. Akkor félünk. Magunkra maradtunk. Egyedül vagyunk. Tehetetlenek vagyunk. Jairus most nagy döntés előtt állt. Az a kérdés, hogy kinek hisz inkább? A barátainak? Ne fárazd a mestert, meghalt a lányod. Nem lehet mit tenni. Vagy Jézusnak, aki azt mondja, ne félj, Jairus, csak higgy. A személynek hisz Jairus, akit a lányát látni fogja ott az ágyon meghalva, vagy Krisztus biztatásának hisz Jairus. Minden azon múlik, hogy Jairus melyik oldalra áll. Jairus mit választ? Kire néz? Kire tekint? Testvérek, ebben a választásban csak úgy lehet megállni, hogy valaki fogja a kezünket, hogy valaki fogja Jairusnak a kezét, és ez a valaki a megváltó, a Krisztus, aki fogja, mindvégig fogja Jairus kezét, és bátorítja őt, és buzdítja őt. Ha nem így lenne, nem mondaná azt, hogy ne félj, csak higgy. Sipos Ete Ámos református lelkipásztort szeretném idézni, azt írja kis evangelizációs füzetében, hinni azt jelenti, ha hull is a könnyem, ha annyira fáj is a rák, hogy alig várom az injekciót, ha koporsó mellé kell is állnom, lehet, hogy nem értem az értelmemmel, ami velem történik, de Jézusra nézek. A hit Jézusra néz, és azt mondja, hiszem, hogy jobban tudod, mit akarsz. Én nem értem, ami velem történik, de biztos vagyok abban, hogy ebből az én számomra csak áldás és öröm származik, mert a te szereteted, a te kegyelmed jobb az életnél. Idézet vége. Jézusban való hit vagy félelem. Jairus előtt ez a két út állt. Mikor megkapta a kislányáról szóló halálhírt, belekapaszkodni Jézusba, nem félni, szembe állni, szembe helyezkedni, szembe menni a félelemmel, úgyhogy Jézusba kapaszkodok, vagy nem megyek szembe a félelemmel, hanem megadom magam előtte, és marad a rettegés, az csüggedés, összeomlás. Ez a két út áll, testvérek, mi előttünk is. Nem csak Jairus előtt, mi előttünk is. Aki ismeri Jézust, megértette, megtapasztalta az ő nagy szeretetét Isten kegyelméből, boldog ember. Aki Jézus nélkül él, az egy félő ember. Félelemmel élő ember. Isten abban mutatta meg irántunk az ő szeretetét, olvassuk a római levélben, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Isten tehát megmutatta az ő szeretetét. Testvérem, neked is megmutatta már? Te is látod az ő szeretetét a te személyes életedben? Megragadott már az ő kegyelme téged is? Lásd meg, te is, testvérem, az Isten szeretetét abban a Jézusban, aki a te bűneid büntetését magára véve azért halt meg a kereszten, hogy te hihessél ő benne. Hogy üdvösséged, bűnbocsánatod legyen. Ne félj, csak higgy Jézusban. Olyan könnyű, nem? Ne félj, csak higgy Jézusban. De testvérek, amilyen könnyűnek tűnik ez első hallásra, olyan nehéz. Mert a Krisztusba vetett hit az nem úgy van, hogy hát én most elhatározom, hogy idáig nem hittem, de a mai vasárnaptól hazamegyek, és hinni fogok, és hívő leszek én is. Ez nem így működik. Ez Jairus életében se így működött. Ez senkinek az életében nem így működik. Ezt a hitet, amivel Isten szeretetét, kegyelmét, a Krisztust megragadhatjuk, ezt Isten adja meg. Ajándékba adja meg azoknak, akik kérik tőle. Ha még nem adta meg, akkor kérjük őt tőle, újra meg újra. Ha meg megadta már, akkor kérjük, hogy erősítsd meg, Uram, ezt a hitet. Ezt a benned való hitemet és reménységemet, mert olyan ingatag, mert annyira gyenge. Jézus, ne felejtsük el, a mai igényben egy hívő embernek mondja, ne félj, csak higgy. Jairus hívő volt. Hát ez egyértelmű. Jairus ismerte Jézust a lánya betegség előtt. Ezért hagyta ott a beteg lányát és ment Jézus után. Itt Jézusban. Egy ilyen embernek mondja a megváltó, ne félj, csak higgy. Nem csak a hitetlennek, a hívőnek, ne félj, csak higgy. Jairus már az Úré volt korábban is, ha ezt nem is vette fel nyilvánosan. Az Úr választottja volt az üdvösségre. Márpedig akik az üdvösségre választattak, azok előbb-utóbb életük során hívőkké is lesznek. Jairus is ilyen volt, Jézus szavára hallgatott és követte őt. Kedves testvérek, befejezem, két gondolatot próbáltam kiemelni ebből a mai ige szakaszból. Az egyik, ne szégyeld, ha a nyomorúság hajtod a téged Krisztushoz. Ne szégyeld, csak menjél, borulj oda Jézus lába elé. Ő mondta, hogy nem vetlek el téged, nem küldelek el téged, menjél. Vidd a nyomorúságaidat, a bűneidet, a bajaidat, én is ezt teszem. Jézus tárt karokkal szeretettel fogad. A másik üzenet és gondolat, amit a mai ige szakaszból kiemeltem, ne félj, csak higgy Jézusban. Ha nem tudsz hinni benne, akkor kérd ezt a hitet. Hiszek, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségem, mert ezt egy másik apa mondta Jézusnak. Ezt mi is mondhatjuk. Uram, nem tudok hinni benned. Adj hitet, adj megújulást nekem. Ne félj, csak higgy Jézusban, bízd rá magad egészen, kapaszkodj bele az ő igéjébe, az ő ígéreteibe, bűneid bocsánatát illetően az ő áldozatának erejébe. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Szerető mennyei édes atyánk, hálát adunk neked ezért a történetért, amely a Szentírásban olvasható, mind a három evangéliumban, hogyan támasztottad föl Jairus halott kislányát. Urunk, olyan sok üzenete van ennek a történetnek, hogy te Úr vagy a halál fölött is, hogy a te kezedben van a mi életünk, a halál utáni életünk, létünk, a feltámadásunk, minden tőled függ. Köszönjük azt a két bátorító gondolatot, üzenetet, amit most kiemeltél ebből az ige szakaszból. Köszönjük, hogy járulhatunk, jöhetünk eléd, Úr Jézus, a mi nyomorúságainkkal, kétségeinkkel. És bocsáss meg nekünk, hogyha ezeket a nyomorúságokat, bűnöket mi a szőnyeg alá söpörjük, nem veszünk tudomást róluk, vagy másokra hárítjuk ahelyett, hogy odaborulnánk a te lábaid elé és megvallanánk. Most ezt tesszük, Urunk, odaborulunk lélekben a te lábaid elé, és elismerjük, hogy bizony büszke emberek vagyunk, gőgös emberek vagyunk, felfuvalkodottak, híjú emberek vagyunk, így születtünk, ahogy a te igéd írja. Így fogantunk édesanyánk méhébe, és napról napra szaporítjuk a bűnt, és a te ítéleted méltán nehezedik mi reánk bűneink miatt. Urunk, köszönjük, hogy te nálad van a felszabadulás, a megújulás, a gyógyulás. Te vagy az, aki a Golgotai kereszten magadra vállaltad összes bűnünket, és meghaltál azokért. Köszönjük, Urunk, hogy megtetted ezt, és a mi bűneink büntetése megtörtént már ott, a Golgotai kereszten. Jó tudni ezt, és azt is, hogy te nem hajtod kétszer végre ezt a büntetést. Köszönjük, Urunk, hogy mindenki, aki te hozzád megy, Jézus, és te beléd veti a bizalmát, leborul előtted, megvalva gyengeségeit, bűneit, azoknak bocsánatot kínálsz ma is. Köszönjük, hogy Jairus életében is felragyogtattad a te kegyelmedet, először is úgy, hogy hitet ébresztettél az ő szívében, aztán úgy is, hogy ezt a hitet ő nyilvánosan megvallotta, az ő a te ellenségeid előtt is, és végül úgy, hogy az ő kislányát is föltámasztottad. Urunk, köszönjük, hogy te vagy a hit szerzője és bevégzője, és köszönjük, Urunk, hogy a mi életünkbe is elkezdted a hit munkáját, és kérünk, hogy segíts abban, hogy ne legyünk akadályai annak, hogy a te megújító munkádat a mi életünkben végezd és diadalra vigyed. Imádkozunk a betegekért, adj nekik, Urunk, lelki, testi gyógyulást, imádkozunk egyházunkért, egyházunk vezetőiért, előjáróiért, a lelki pásztorokért kérünk, Urunk, a főgondnokokért, presbiterekért, adj megújulást, hozzád való odaborulást egyházunk szolgáinak, vezetőinek. Imádkozunk magyar nemzetünkért is, itt a Kárpát-medencébe áld meg népünk vezetőit, adj nekik bölcsességet, hogy jól, helyesen vezessék, kormányozzák népünk életét. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, amikor a tőled tanult imádságot mondjuk el közösen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozást, tudva, hogy Isten szereti a jókedvű adakozókat. Végül az Isten áldását kérjük. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet neked. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet, és énekeljük el a 825-ös számú énekünk első és negyedik verseit. A 825. számú énekünk első és negyedik verseit énekeljük. Az első verszak így kezdődik: Hinni taníts, Uram!